Jó estét kívánok, ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok. Fél százalékkal nőtt a GDP éves összehasonlításban, másfél éve nem volt hasonló. Együtt az ország, Budapesten és a Balaton körül is tűzijáték rendezvények augusztus 20-án. Újabb koraszülött halt meg a Miskolci kórházban, már 9 kisgyerek hunyt el. A polgárháború szélén Egyiptom, százak halhattak meg a muszlimok és a rendőrség összecsapásaiban. Éves összehasonlításban 2011 vége óta, vagyis másfél év után először nőtt a GDP. Fél százalékos volt az emelkedés a második negyedévben 2012 azonos időszakához képest, és 1,1% az előző negyedévhez képest. Elsősorban az építőipar és a mezőgazdaság segítette a növekedést. Elemzők szerint az év második felében tovább nőhet a bruttó hazai termék.
Az idei gabonatermés vagy buzatermés minősége jó, a szemek apróbbak, de a sütőipari érték ez kiváló.
Jó minőségű búzát aratott ez a gazda Nógrád megyében. Azt mondja, idén többet tudott betakarítani, mint tavaly.
Mintegy 30%-kal több az átlagtermésem, mint tavaly volt. A minősége kiváló. A értékesítés az árpával megkezdtem.
A mezőgazdaság az egyik olyan ágazat, amely miatt nőtt a GDP. A másik húzóerő pedig az építőipar. Az egyik salgótarjáni irodaház felújításán dolgozó építkezési cégnél azt mondják, hosszú évek után végre újra vannak megrendeléseik.
Látjuk az alagút végét, több helyről kérnek árajánlatot, megrendelést, és reméljük, hogy újra a csúcsra tudunk jutni.
A Központi Statisztikai Hivatal gyors tájékoztatójában azt írja, a második negyedévben 0,5%-kal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest. Az első negyedévhez viszonyítva pedig 1,1%-os a növekedés. Éves összehasonlításban legutóbb 2011 végén nőtt a negyedéves GDP Magyarországon, ezt mutatjuk a grafikonon. Az elmúlt másfél évben ilyenre nem volt példa. Az egyik elemzőközpontnál azt mondják, fontos, hogy, ahogy fogalmaznak, vége a gazdasági mélyrepülésnek, és szűk másfél év után újra elindult a növekedés.
A gazdaság mélyrepülése véget ért, és talán egy tartósabb növekedési pályára tudtunk kerülni. A részleteket nem ismerjük még, de valószínűleg a mezőgazdaság tavalyinál jobb teljesítménye, az építőipar, az iparon belül az autóipar, valamint valószínűleg a kiskereskedelmi eladások élénkülése is hozzájárulhatott már ahhoz, hogy a gazdaság növekedjen.
Egy másik elemző a Híradónak azt mondta, arra számít, hogy az év második felében tovább növekszik a GDP.
Mindenki azt várja, hogy egyrészt az európai helyzet is rendeződik, és összességében kijöhet egy 1% növekedés. Ezt még mondjuk az Európai Bizottság előrejelzése is tartalmazza, akit mondjuk nem vádolhatunk azzal, hogy optimista előrejelzéseket adna Magyarországra.
Optimizmusra adnak okot a héten megjelent európai GDP adatok is. Ezek szerint például a német gazdaság, amely a legfontosabb partnere Magyarországnak, a vártnál gyorsabban növekedett.
Az Együtt PM szerint szabad szemmel alig látható a növekedés. Az ellenzéki szövetség közleménye szerint a kormány tönkrevágta a magyar gazdaságot. A Fidesz szerint viszont Magyarország jó úton jár, amióta szakította a Gyurcsány-Bajnai szövetség szélsőséges gazdaságpolitikájával. Mint fogalmaznak, mára az ország pénzügyileg talpra állt, az utolsó fillérig megszabadult a baloldal által felvett IMF hiteltől, 9 év után kiszabadult a túlzott deficit eljárás alól, és 40 éve nem volt ilyen tartósan alacsony az infláció, mint most. A KDNP szerint a magyar gazdaság megbecsülendő emelkedésbe fordult, ez pedig a kormány és a hazai cégek munkájának eredménye. Startra kész a Szegedi Lézerközpont építése, miután sikerrel lezárult a beruházás előkészítő fázisa, közölte a projektet vezető cég ügyvezetője. A kivitelezés ősszel indulhat el, a kutatások pedig 2016 elején kezdődhetnek. A technikai előkészítéssel párhuzamosan már elkezdődött a kutatóközpont, mintegy 400 munkatársának toborzása is. Egy külföldön dolgozó magyar szakember lesz az intézmény tudományos főmérnöke. Szeptember-októberben pedig fölvesznek 10-15 fiatal pályakezdő kutatót is. A projektvezető szerint a központ létrehozásának fontos szerepe lesz a lézerfizika területén komoly eredményeket elérő, jelenleg külföldön dolgozó magyar szakemberek hazacsábításában. Az MSZP azt ígéri, visszaadja a nyugdíjjogosultságát annak a 194 ezer embernek, akitől, mint fogalmaznak, az Orbán kormány elvette azt. Koros Lajos, a Szocialista Párt elnökségének tagja azt mondta, a kormány másfél évvel ezelőtti döntése miatt csaknem 200 ezer ember vesztette el nyugdíjjogosultságát.
Az alaptörvényből kikerültek ezek a garanciák, ma már a rokkant nyugdíjasok vagy a volt rokkant nyugdíjasok csak ellátást kaphatnak.
A Fidesz erre úgy reagált, az MSZP állításaival ellentétben és a Gyurcsány-Bajnai korszakkal szemben jelenleg foglalkoztatási programok, megemelt összegű pénzügyi ellátások és fejlesztések segítik a megváltozott munkaképességű embereket. A párt közleménye hangsúlyozza, tavaly közel 70 ezer olyan megváltozott munkaképességű ember kapott munkát, idézem, akiket a szocialisták korábban könyörtelenül az út szélén hagytak és segélyre ítéltek. A Jobbik szerint felháborító, hogy Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár irányításával is milliárdos ügyvédi megbízásokat osztogat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Molnár János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese azt mondta, az ügynökség nettó több mint 1 milliárd forint értékben bízott meg egy ügyvédi irodát és egy tanácsadó Kft-t a közbeszerzési felügyeleti főosztályt segítő tevékenység ellátásával.
Az a kérdés, hogy a Fidesz kormány apparátusa, a különböző háttérintézményeknél dolgozó emberek ennyire nem értenek ahhoz, amit csinálnak, hogy rendszeresen külső vállalkozásokat kell a szakmai munkával megbízni.
Karas Mónika jogászt jelöli a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének Orbán Viktor, tájékoztatta a kormányfő sajtófőnöke az MTI-t. Havasi Bertalan hozzátette, a miniszterelnök a törvényben meghatározott jogkörében eljárva levélben tett javaslatot Áder János köztársasági elnöknek Karas Mónika kinevezésére, augusztus 19-i hatállyal. Ezek a felvételek a tavalyi Korrektúra 2012 konferencián készültek, ahol Karas Mónika az adatvédelmi és médiajogi kérdésekről szóló pódiumbeszélgetésen vett részt. Karas Mónika az áprilisban elhunyt Szalai Anna Máriát válthatja a médiahatóság élén. A Demokratikus Koalíció a miniszterelnök bizalmasának tartja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság élére jelölt jogászt. Az Együtt PM szövetség alkalmatlannak, az MSZP pedig a miniszterelnöki akarat engedelmes végrehajtójának nevezte Karas Mónikát. A Fidesz frakció válaszul azt írta közleményében, a bukott baloldal azonnali és teljesen alaptalan kirohanása a jelölt ellen igazolja, hogy mindig is öncélú politikai játszmákra használták fel a médiahatóság és a médiaszabályozás elleni támadásokat, miközben kormányzásuk alatt mindent megtettek a média befolyásolásáért. Együtt az ország, ez az augusztus 20-ai ünnepségek szlogenje. Újdonság, hogy idén nem csak Budapesten, hanem a Balaton körül is több helyen lesznek ingyenes családi programok és koncertek. Sőt, a hagyományos ünnepi tűzijátékot sem csak a fővárosban csodálhatják meg az érdeklődők, hanem este 9-től 6 balatonparti városban is. A közmédia egésznapos műsorfolyammal készül. Az M1 és a Dunavörd az ünnepi tűzijátékot is élőben közvetíti.
Reggel 9-kor katonai tiszteletadást tartanak Magyarország lobogója előtt. Ezzel indul majd az ünnepi program, amit a tisztavatás követ a Hősök terén. A budai várban egész nap családi programok várják az érdeklődőket, a rakparton pedig gasztrosétány várja az ínyenceket. Az ország kenyerét délután a Szent István téren szentelik meg az ünnepi szentmise alkalmával, utána kezdődik a Szent Jobb körmenet. Este 9-kor kezdődik a hagyományos tűzijáték, a fővárosi programokat Ákos ingyenes koncertje zárja az első kerületi Dózsa szobornál. Idén azonban nem csak Budapesten, hanem a Balaton körül is lesznek állami rendezvények, összesen 11 helyszínen. A szervezők célja, hogy méltóan együtt ünnepeljen az ország.
Mind a honfitársaink, mind pedig a külföldiek számára ezt az igazi nemzeti erőt, ezt az öntudatot, ezt az erős nemzeti érzést, ami a Szent István államalapító ünnephez nagyon szépen köthető, az tapintható, érezhető és megélhető legyen, hiszen ez az ünnepnek a lényege.
Legyen öröm ez az ünnep!
A közmédia egésznapos műsorfolyammal készül, Budapesten a Lánchíd mellett felállított színpadon pedig az M2 gyerekcsatornájának népszerű mesefiguráival és a Hetet Hét gyerekiradó műsorvezetőivel találkozhatnak az ünneplők. Később a Dankó Rádió színes programja várja a nézőket. Fellép ifjú Sánta Ferenc Kossuth és Liszt díjas hegedű művész és prímás is. Este 17:30-tól a Felszállott a páva nyertesei adnak műsort. Az ünnep egyik különlegessége pedig az esti opera közvetítés lesz.
Erkel Ferenc István király közvetítésével készülünk, vagy természetesen a Fölszállott apával produkcióját is megmutatjuk este a tűzijáték után. A Petőfi Rádió pedig tulajdonképpen 20-án jelen lesz mindenhol és mindenhol hallható, a tűzijáték zenéjét is a Petőfi Rádió hullámhosszán közvetítjük.
Budapesten idén is útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. Estére az egész belváros le lesz zárva. A szervezők azt kérik, mindenki a BKV-val próbáljon közlekedni, az érintett járatok sűrítve hajnalig közlekednek majd.
Az ünnepi események lebonyolításában és biztosításában mintegy 12 ezer ember vesz részt. Az operatív törzs központja a Kim Kossuth téri épületében lesz, és a testületnek lesz egysége a Balatonnál is. Az országos mentőszolgálat minden egysége dolgozik majd a rendezvények idején. Messzes Boglárka az egyik helyszínen, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon van, ahol már javában próbálnak. Szervusz, mire számíthatnak azok, akik a fővárosban ünneplik augusztus 20-át?
Az állami ünnepség sorozat nyitó helyszínén vagyunk most, jó estét kívánok! Szervusz, itt adják elő Erkel Ferenc István király című operáját majd augusztus 19-én este. Hatalmas érdeklődés övezi egyébként az előadást, mind ugye az előbb bemutatót augusztus 19-én, és mind az augusztus 20-ai díszelőadást, hiszen már az összes jegy elfogyott. Egy különleges darabról beszélhetünk, amit talán elfelejtett a közönség, hiszen az 1885-ös ősbemutató óta mindössze 5-ször vitték színpadra ezt a művet, és akkor sem teljes terjedelemben, és nem is az eredeti kéziratok alapján. A mostani munkában közreműködnek az MR szimfonikusok és az MR énekkara is, az előadás pedig az M1 tűzi majd műsorra még augusztus 20-án este. A közmédia pedig nem csak a tévéképernyőn és a rádión keresztül veszi ki a részét az ünnepből, hanem különleges programokkal is készül. A Clark Ádám téren délelőtt a gyerekeket várja az M2 gyerekcsatorna, ott lesznek ugye a hetet hét híradó műsorvezetői, valamint a tévémacival is találkozhatnak az apróságok. Később pedig a Dankó Rádió különleges produkciójával készülnek, és ott lesznek majd a Fölszállott apáva döntősei is, akik ugye különleges műsort adnak, úgyhogy egyedülálló programokkal várják az érdeklődőket.
Messzes Boglárka, köszönjük! Ahogy már mondtuk, az idei ünnepi rendezvények különlegessége, hogy több balatonparti városban is színes családi programokkal, koncertekkel és tűzijátékkal várják az ünneplőket. Réf Fülöpön van Tóth Tamás, a Balatoni Nyár műsorvezetője. Szervusz, a tó mellett mivel várják augusztus 20-án a nézőket és az odalátogatókat?
Jó estét kívánok a híradó nézőinek, szervusz Miklós! Nos, az esemény sorozat az két nappal augusztus 20-a előtt elkezdődik, hiszen a Nagyon Balaton esemény sorozat veszi ekkor kezdetét, tehát augusztus 18-án, ami a teljes balatoni régiót érinti. A teljesség igénye nélkül mondanék néhány rendezvényt is, hiszen például a Petőfi Rádióval kerül megrendezésre Zamárdiban az úgynevezett Nagyon Zene Fesztivál, a Füredi Borhetek keretében pedig Balatonfüreden Nagyon Jazz Fesztivál tartanak. Zánkán ugyanakkor a családi programoké lesz például a főszerep, a Nagy Csobbanás Családi Strandfesztivál tartják meg. Tihanyban a kortárs művészeti kiállítás lesz, Veszprémben pedig folkfesztivált fognak tartani. Egyébként, ahogy említettétek, tehát az operatív törzs az a Balatonnál is, Balatonnál lesz egy kihelyezett egysége, és ebben pedig az autópályakezelő ZRT-nek, az autópályakezelő ZRT is képviselteti magát, hiszen a nagyon nagy forgalomra számítanak majd augusztus 20-án az M7-es autópályán.
Tamás, ahogy nézem, Réf Fülöpön most éppen esik az eső, de milyen lesz az ünnepi hétvége időjárása?
Nos, valóban esik az eső, de hamarosan azért megszűnik a csapadék várhatóan. Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése alapján azt tudom mondani, hogy ugyan az ünnep előtt egy nappal úgy tűnik, hogy egy gyengébb hidegfront érkezik, és az több helyen megzavarhatja az ünnepi rendezvényeket, tehát záporokra, zivatarokra lehet számítani augusztus 19-én. Viszont 20-ára most úgy tűnik, hogy a csapadékot adó felhők elvonulnak a térségből, illetve az egész országot elhagyják, és akkor alapvetően napos időre lehet készülni. Gomoly felhők ugyan lesznek az égen, de az ország döntő részén ekkor már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet viszont nagyon-nagyon kellemes lesz. Országosan nagyjából olyan 27 fok körüli csúcs hőmérsékletre számíthatnak majd, akik kilátogatnak az augusztus 20-i programokra.
Tóth Tamás, köszönjük! Megérkezett a Szentjóberekje Székesfehérvárra, a püspöki palotába, ahonnan mintegy 1000 ember kíséretében körmenet élén vitték a székesegyházba. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök az egyházi méltóságok és a város vezetője előtt köszöntötte az erekjét. Beszédében hangsúlyozta, hogy hazatért Szent István jobbja. Az a jobb, amely, mint a megyés püspök mondta, 975 évvel ezelőtt a bazilika helyétől néhány kőhajításnyira koronáját, nemzetét és országát felajánlott a Szűz Máriának. Újabb koraszülött gyermek halt meg a Borsodabaúj Zemplén megyei kórházban. Ezzel 9-re emelkedett a koraszülött intenzív osztályon múlt hétfő óta elhunyt gyerekek száma. A kórház közleménye szerint egy hónapok óta kritikus állapotban lévő csecsemő hunyt el, aki már több súlyos műtétet kellett elvégezni. Közben a Híradónak megszólalt az egyik olyan család, aki feljelentést tett a halálesetekkel kapcsolatban. Ők azért fordultak a rendőrséghez, hogy megtudják, miért vesztette életét a kisbabájuk.
Szombattól szerdáig kintotta a szemét, mosolygott, észrevette, hogy ott vagyok.
Bem Judit múlt hét szerdán látta utoljára kisfiát. Azt mondja, akkor még jól volt Ádám. Másnap, amikor bement hozzá a kórházba, akkor tudta meg, hogy az egy hónapos baba már nem él.
Erre abszolút nem számítottunk, főleg azok után, hogy miután megszületett és átvitték a koraszülött osztályra, az első két hétben nagyon jó állapotban volt.
A kisfiú 7 hónapra kis súllyal született, de gyarapodott, mondta a Híradónak az édesanya. Ő úgy tudja, az intenzív koraszülött osztályon fertőzés lépett fel. Az édesapa azt mondta, nekik az lenne a megnyugvás, ha megtudnák, mi okozta a gyermekük halálát.
Ezt nem tudom, hogy lehet feldolgozni, nem is lehet feldolgozni. És pláne most próbáljuk az igazat. Én nem mondtam, hogy nem is felelős keresek én, csak időben mondtam a doktornak is, az igazat akarom megtudni, azt, hogy miben hogy találnám.
Az intézmény múlt csütörtökön a harmadik haláleset után értesítette a kormányhivatalt, és elővigyázatossági intézkedéseket is tettek. Orbán Viktor miniszterelnök pedig hétfőn rendkívüli vizsgálatot rendelt el. Szócska Miklós kedden azt mondta, eddig 4 újszülött halálának tudják az okát, azok azonban egymástól függetlenek, de tovább folytatják a vizsgálatot.
Minden aggodalomra adó okot a legnagyobb részletességgel kívánunk feltárni, megmagyarázni, megelőzni az ismételt előfordulását.
Az államtitkár hozzátette, az osztályt nem zárják be, de minden elővigyázatossági intézkedés életben marad. A haláleseteket a Nemzeti Nyomozóiroda is vizsgálja, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoznak. Eközben a kórház közleményben tudatta, hogy szerdán újabb koraszülött hunyt el, de közlésük szerint a gyermek nem került kapcsolatba a korábban meghalt koraszülöttekkel, mert súlyos állapota miatt elkülönítve ápolták.
Weboldalunk a hiradó.hu videórovatában hosszabb interjút találnak az egyik elhunyt csecsemő édesanyjával. Villamos megállóba hajtott egy autós reggel Budapesten az Őrs vezérterén. Egy nő meghalt, 5 embert kórházba vittek. Közülük 2 súlyosan, 3 könnyebben sérültek meg. Az autó a Fehér út irányából érkezett, a sofőr a kereszteződés közepén elveszítette uralmát a kocsi felett, és egy korlátot átszakítva a 3-as villamos megállójába csapódott. A baleset okát még vizsgálják. Még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a múlt héten szerdán felrobbant óbudai házban a detonációt. A romokat tűzszerészek vizsgálják át. Erre azért van szükség, mert hétfőn a törmelék eltakarításakor egy második világháborús aknát találtak a romok között. Így felmerült a gyanú, hogy akár világháborús robbanószer is okozhatta a hatalmas detonációt.
Éppen egy hete történt ebben az óbudai házban a robbanás, amiben teljesen megsemmisült a felső szint. 2 meghaltak, 1 ember pedig megsérült, a lakók azóta csak személyes dolgaikért mehettek vissza.
Nem megyünk.
Halász Péter a mai napig minden éjjel a robbanásról álmodik. A férfi több mint 60 éve élt az egyik első emeleti lakásban. Azt mondja, soha nem szeretne visszaköltözni.
Olyan borzalmas élmény volt. Azt szoktam mondani, hogy lövészárok élmény, és nem akarok visszamenni a lövészárokba, mert azt úgy érzem, hogy nem bírom ki.
Ezért a polgármestertől azt kérte, hogy a saját lakását cseréljék el egy önkormányzati ingatlanra. Ezek a fényképek szerda délelőtt készültek a házban. Jól látszik, hogy a felrobbant lakás mellett még mindig nagy halomban áll a törmelék. A házból a munkások már 100 ilyen konténernyi sittet hoztak ki. A munkát viszont lassítja, hogy hétfőn egy második világháborús aknát találtak a romok között. Azóta tűzszerészek is átvizsgálják a törmelékeket, és csak utána zsákolhatják be azokat.
Azon a ponton vagyunk, ahol elvileg a tűz és a robbanás történt. Itt nyilván óvatosabban végezzük a romátakarítást, nyilván a tűzszerész kollégák nyomok után kutatnak.
Azóta nem találtak másik robbanószert a romok között, de azt továbbra is vizsgálják, hogy okozhatta-e a detonációt a födénbe fúródott robbanószer. Az Óbudai Ház közös képviselője azt mondja, hogy biztosan visszaépítik a porig rombolt lakásokat, de először megpróbálják lakhatóvá tenni a ház éppen maradt részét.
Most meg kell oldanunk sajnos a nyitott tetőrésznek a valamilyen módon betakarását, tehát OSB lapokkal vagy valahogy, meg ugyanígy a harmadik emeleti szinten is a most nyitott térnek a lezárását.
A romok eltakarítása várhatóan még a héten befejeződik, csak utána tudják a statikusok felmérni, honnan kell újjáépíteni a házat.
Kigyulladt egy kétemeletes társasház tetőtere Körmend belvárosában, a Sétáló utcában. A tűzoltók 5 kocsival mentek ki a helyszínre, és rövid idő alatt eloltották a lángokat. Nem sérült meg senki. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Cigarettacsikkeket és üres üvegeket is találtak, így elképzelhető, hogy valakik ittasan égő cigarettát dobtak el a tetőtérben, és emiatt csaptak fel a lángok. A levegőből is ellenőrzi mostantól a parlagfüves területeket a Vidékfejlesztési Minisztérium. A növényvédelmi felügyelők a következő hetekben helikopterekkel járják végig az ország leginkább fertőzött részeit. Ahol parlagfüvet látnak, oda visszamennek, és a föld használóját akár 5 millió forintra is megbüntetik. Szakemberek szerint a parlagfű szezon közepén járunk, a tetőzés a hónap végén várható.
A Székesfehérvár melletti Börgöndi repülőtérről szállt fel az a helikopter, amellyel Fejér megye parlagfüves területeit térképezték fel. A gépen növényvédelmi felügyelők is ültek, akik már messziről felismerik a gyomnövényt.
Körülbelül 10 méteres magasságból garantáltan beazonosítjuk, hogy parlagfűfertőzésről van szó, GPS koordinátát mérünk és digitális fényképfelvételeket készítünk.
Ezekre a helyekre a felügyelők visszamennek és megindítják az eljárást. Elrendelik a kényszerkaszálást, a föld használóját pedig akár 5 millió forintra is megbüntethetik. A légi felderítés a földi bejárásnál jóval hatékonyabb, a helikopterrel ugyanis egy megyét egy-két nap alatt végig lehet pásztázni. A felügyelőknek így nem kell külön keresniük a parlagfüves területeket.
Bárhol az országban lehet számítani rá, hogy megjelennek a helikopterek, és a nehezen elérhető, nem beazonosítható területeket is meg fogja találni a hatóság, és bírságolni fogja a nem jogkövető állampolgárokat, földtulajdonosokat.
Az ANTS adatai szerint a parlagfű pollen koncentrációja folyamatosan emelkedik, van olyan mérőállomás, ahol már a magas szintet is elérte. Szakemberek szerint most kezdődött a gyomnövény tömeges virágzása. A parlagfű szezon csúcsa a hónap végén várható.
Idén ismét felveszik a kesztyűt az önkéntesek az illegális szemetelőkkel szemben. Szeptember 14-én harmadik alkalommal rendezik meg a TESZED országos személygyűjtő akciót. A lakosság, vállalatok, önkormányzatok és iskolák jelentkezését is várják a szervezők azért, hogy az akcióval megtisztítsák a hulladékkupacoktól a természetet. A rendezvény fő média támogatója az MTVA.
Ebből 500 kiló a tiéd évente, ugye te nem itt hozod?
Csaknem 3 millió tonna lakossági hulladék keletkezik évente az országban, jelentős része illegálisan szétszórva hever a természetben. Ebből tavaly a TESZED akcióban mintegy 3000 tonnát gyűjtöttek össze. Akkor több mint 150 ezren szedték a szemetet az erdők mellett, a folyópartokon, a vasúti sínek mentén és még a víz alatt is.
Ha szúrja a szemed, vedd fel a kesztyűt újra és csatlakozz hozzánk!
Az önkénteseket idén is várják. Szeptember 14-én országszerte több száz településen állnak neki, hogy összegyűjtsék a szétszórt háztartási hulladékot.
Aki egyszer ebben már részt vett, megtapasztalja ennek mind a közösségi élmény részét, másrészt pedig az a tudat van benne, hogy igenis, ha máskor nem, de legalább ekkor tett valamit a környezetvédelem érdekében.
Jelentkezés regisztrálja teszed.hu oldalon.
Azok jelentkezését várják, akik szeretnének tenni azért, hogy környezetük tisztább és rendezettebb legyen.
Igazából annyi a teendője, hogy jelentkezzen, regisztráljon, figyelje a híreket, jelezze, ha lát valahol egy kis szemetet, főleg ha sokat, és aztán pedig menjen, jöjjön, szedjük a szemetet.
A közmédia műsorai folyamatosan beszámolnak majd a TESZED akció részleteiről, és a munkatársaink idén is részt vesznek a szemétszedésben.
TESZED, TESZED.
Adományboltot nyitott a Katolikus Karitász Budapesten. A főváros 11. kerületében lévő üzletben azokat a tárgyakat kínálják eladásra, amelyek külföldi és belföldi adományozóktól érkeztek, de nem tudták velük segíteni a nehéz helyzetben lévőket. Itt az önkéntesek folyamatosan fogadják a felajánlásokat, új vagy jó állapotban lévő használt tárgyakat, ruhaneműket egyaránt. Ezeket bárki számára elérhető áron értékesítik. A bolt teljes bevételét a rászorulók támogatására fordítják. Fegyverrel raboltak ki egy takarékszövetkezeti fiókot a fővárosban. A rabló nem sokkal 11:30 előtt lépett be a fiókba, belelőtt a mennyezetbe, majd az alkalmazottakat a kassza tartalmának átadására kényszerítette. Miután teljesítették a követelést, a 180 cm magas, 30-35 éves baseball sapkás férfi elmenekült a helyszínről. A támadásban senki nem sérült meg. Egy japán márkára specializálódott autótolvajbandát számoltak fel kalocsai nyomozók. Eddig 11 kocsi ellopását írják a számlájukra, az autók egy részét azonban már csak darabjaikra bontva találták meg.
Ezek a rendőrségi felvételek abban a gyömrői raktárban készültek, ahol egy napokban elfogott tolvajbanda tárolta az általuk ellopott kocsikat. A képeken jól látszik, hogy az eltulajdonított autókat az illegális műhelyben azonnal szétbontották, majd a telephely tulajdonosa az alkatrészeket értékesítette. A nyomozók 4 férfit fogtak el, akiket az eddigi adatok alapján 11 kocsi ellopásával gyanúsítanak.
Egy komoly szervezett elkövetői körről beszélünk, akinek nem ez volt az első bűncselekménye.
A társaság kifejezetten Toyota típusú gépjárművekre szakosodott, Kalocsáról, valamint Budapestről és környékéről lopták a kocsikat. A bontóból csak nem 6 teherautónyi gépjármű alkatrészt foglaltak le a nyomozók, ezek igazságügyi műszaki szakértői vizsgálata még tart. A bűnbanda az eddigi adatok szerint csak nem 20 millió forintnyi kárt okozott, de nem kizárt, hogy később még több lopással gyanúsítják meg őket.
Szükségállapotot és éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el Egyiptomban, miután országszerte véres összecsapások robbantak ki a rendőrség és a hivatalából eltávolított Mohamed Mursi volt államfő hívei között. Egyelőre nem tudni, hány halottja van az akciónak, de akár több száz áldozat is lehet. Bár az eddigi hírek szerint a kedvelt tengerparti üdülőhelyek továbbra is biztonságosak, a külügyminisztérium fokozott óvatosságot kér az Egyiptomban tartózkodó vagy odakészülő magyaroktól. Például azt, hogy kerüljék el a nagyvárosokat és a tüntetések helyszíneit.
Tízezrek tüntettek Kairóban, amikor hajnalban a rendőrség katonai járművekkel és földgépekkel elzárta azokat az utcákat, amelyek a táborok felé vezetnek, majd búdózerekkel bontani kezdték a tiltakozók sátrait. A tüntetők válaszul kövekkel, üvegekkel dobálták meg a rendőröket. A kormány azt állítja, a rendőrök könnygázt és gumilövedéket vetettek be, de a tüntetők szerint éles lőszert is használtak. Az összecsapások helyszínén több helyen tűz ütött ki. A biztonsági erők folyamatosan helikopterekkel köröznek a város felett, az épületeken mesterlövészek vannak. A muzulmán testvériség iszlamista mozgalom felszólította az embereket, minél többen vonuljanak az utcákra, és aki teheti, jöjjön autóval a táborokhoz, hogy a sebesülteket elszállítsák. Állításuk szerint a rendőrség valóságos mészárlást hajtott végre. Egyiptomi testvéreim, kérlek benneteket, könyörüljetek! Kiáltja ez az asszony, miután a rendőrség a tömegbe lőtt. A kórházak megteltek sebesültekkel, a becslések szerint legalább 1000 sérültek meg. Kairó több részén utcai harcok alakultak ki, de zavargásokról érkeztek hírek több nagyvárosból is. A muzulmán testvériség hívei július 3-a óta tiltakoznak amiatt, hogy a hadsereg leváltotta Mohamed Mursi volt elnököt. Az egyiptomi kormány egy hete fenyegetőzik azzal, hogy erőszakkal vet véget az iszlamisták ülősztrákjának, mert, mint fogalmaztak, a tüntetés nemzetbiztonsági fenyegetést jelent.
Holnap is lesz balatoni nyár, Réf Fülöpön van a műsorvezető, Diósi Klári. Szervusz, mivel várjátok holnap a nézőket?
Szervusz Miklós, és jó estét kívánok mindenkinek! Balatoni nyár. Emlékeznek még a közismert dalra, amelynek szerzője Bornai Tibor ezúttal könyvet ír a Balatonról. Túl van már több száz interjún, kalandos történeteket mesél majd nekünk. És egy film, mert hogy a Nagy Füzet című filmet, Szász János alkotását Oszkára nevezte Magyarország, várjuk Szász Jánost, aki beszél majd a forgatás részleteiről. Reméljük, hogy szombaton ennél sokkal jobb idő lesz, legalábbis itt a Balaton körül, hiszen akkor rendezik meg Balaton Földváron a fixüléses kormányos tízevezős versenyt, némi ízelítőt kapunk majd a holnapi műsorban. És ha már sport, akkor Tamás Búvár oktatásban részesül, de a mai megpróbáltatások után nem kell merülnie, viszont 3 fiatalemberrel az elmúlt hetek jelentős sporteseményeiről beszélgetünk, mégpedig Szilágyi Áronnal, Gergely Istvánnal és Nagy Viktorral. Énekel majd nekünk a Szalai Kriszta Csernantal művészházaspár, zenél a Strokes, mégpedig közös produkcióval is készülnek a For Dance-el. úgyhogy holnap újra balatoni nyár 9:15-től a szokott időpontban. Tóth Tamással várom Önöket.
Klári, köszönjük. Sportra nem kell azért holnap reggelig várni, hiszen most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd egy barátságos labdarúgó mérkőzés, Magyarország, Csehország, késő esti híradóval 23:20-kor várom Önöket. Viszontlátásra!